Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy munkát, fegyelmet és rendet akar az erdélyi Magyar Néppártban Szilágyi Zsolt, a párt új elnöke. Azt mondja, a kongresszus a megújulásra szavazott. Most a fő cél, hogy sikerrel szerepeljenek a 2016 nyarán esedékes romániai önkormányzati választásokon. Seres Gerda beszélt Szilágyi Zsolttal.
Megújult az erdélyi Magyar Néppárt nem csak azáltal, hogy új elnököt választott, de az elnökség összetételében is. Az alelnökök közül három új, illetve három régi tag fog dolgozni a párt irányításán. A párt kongresszusa tulajdonképpen bizalmat szavazott annak, hogy az eddigi tapasztalatokat hasznosítva a fiatalok és az újonnan pártmunkába kezdett megyei vezetők újító gondolatai alapján induljunk neki a helyhatósági választásoknak. Legfontosabb célunk a 2016 tavaszán sorra kerülő helyhatósági választásokon való jó szereplés. Ebben a tekintetben menetrendet kell készítenünk azért, hogy a pártunk legyen felkészült és hatékony.
Kik azok, akiket megszólíthat az Erdélyi Magyar Néppárt, és mit gondol, milyen ügyek azok, amelyek fontosak az önök számára, illetve az önök potenciális szavazói számára?
Az Erdélyi Magyar Néppárt az erdélyi magyarok autonómia igényét kívánja képviselni. Összefogás és konszenzus, összhang kell azért, hogy az autonómia ügyét előbbre vigyük. Nem titok az, hogy a magyar polgári párttal kinyújtott kéz politikáját ajánljuk. Azt javasoljuk neki, hogy alakuljon pártszövetség a következő egy évben. Szövetségeseink nem csak az erdélyi magyarok, hanem azok az erdélyi románok is, akik ugyanúgy hazájuknak, otthonuknak tekintik Erdélyt, mint mi, és Erdély regionális érdekei és Bukarest központosító érdekei közül ugyanúgy Erdély érdekeinek képviseletét választják, mint mi.
Az RMDS-szel terveznek-e valamilyen együttműködést, vagy felvették-e ilyen értelemben a kapcsolatot?
A párbeszédnek nincs alternatívája Erdélyben. Magyar a magyarra a szót kell értsen. 2009-ben hoztok létre az Erdély Magyar Egyeztető Fórumot. Ezt akkor Tőkés László, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Markó Béla, akkori RMDS elnök vezette. Azt hiszem, ezt újra kell indítsuk, és nem csak az autonómia mozgalmak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács, illetve az alapító RMDS, hanem az erdélyi magyar pártoknak is részt kell venniük itt, mert a versenynek is, a párbeszédnek is megvan a helye, és újra kell értelmezni ennek mértékét, ennek arányát, helyszíneit, lehetőségeit.
Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt új elnökét hallották. Belgium területén tervezett terrorista támadás előkészítésével vádolják azt a 39 éves szlovák férfit, aki miatt hétfőn rövid időre evakuálni kellett Brüsszelben az Európai Parlament 500 dolgozóját. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák férfit a brüsszeli bíróság döntése értelmében kedden vették őrizetbe. A szlovák állami hírügynökség tájékoztatása szerint az RV monogramú szlovák állampolgár esetében legalább az egyike teljesült annak a három feltételnek, amelyek alapján indokolttá vált az illető bebörtönzése. A férfit a belga hatóságok különös viselkedése miatt vették őrizetbe. A terepszínű ruhát viselő RV azt mondta a rendőröknek, hogy az európai elnökkel akar találkozni. A férfi a parlament épületével szomszédos utcában hagyott autóját átkutatták, s abban egy láncfűrészt és lőfegyvert találtak. A belga hatóságok attól tartottak, hogy a kocsiba esetleg robbanóanyagot rejtettek, ezért ideiglenesen kiürítették az Európai Parlament brüsszeli épületegyüttesének egyes részeit. Az eset után az intézmény biztonsági szolgálata az eddigi biztonsági szabályok megszigorításáról döntött. Az Európai Parlament képviselőinek ideiglenesen megtiltották a magánlátogatásokat. A hatályban levő jogszabályokkal összhangban Belgiumban az őrizetbe vett szlovák férfit akkor helyezhetik előzetes letartóztatásba, ha fennáll annak a gyanúja, hogy esetleg elhagyná Belgiumot, illetve szabadlábon meghiúsíthatja a bizonyítékok bemutatását, valamint befolyásolás céljából megpróbál kapcsolatba lépni az esetleges bűntársaival vagy a szemtanúkkal. A nyomozók eddig nem indokolták meg, hogy a férfi miért akart találkozni az Európai Parlament elnökével, az őrizetbe vett személy ugyanis állítólag nem hajlandó kommunikálni a belga hatóságokkal. A belgák közben kapcsolatba léptek szlovák kollégáikkal annak érdekében, hogy többet is megtudjanak a gyanúsított kilétéről, az esetleges pszichikai betegségeiről, és arról, hogy nem jegyzik-e őt a szlovák bűnügyi nyilvántartásban. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A jordán légierő akcióival elsősorban az iszlám állam utánpótlási vonalait, infrastruktúráját támadja Szíriában, mondta Rostoványi Zsolt. A közel-kelet szakértő azonban emlékeztetett rá, az Assad rezsimnek jelenleg nem áll érdekében, hogy országa területéről kiűzze a szélsőségeseket. Király István Dániel interjúja.
Milyen jelentősége van annak, hogy Jordánia Szíria egyes részein bombázott, illetve hajtott végre katonai akciót, hiszen ilyen már előfordult a múltban is?
Azt hiszem, hogy ez valóban így van, de én azt hiszem, hogy a mostani sajnálatos események adnak különösebb jelentőséget mindennek, tehát annak, hogy Jordánia eltökéltnek tűnik, hogy keményebben lépjen fel az iszlám állammal szemben. De hát önmagában én azt gondolom, hogy ez kevés, tehát itt egy összehangolt akcióról vagy akciósorozatról lehet csak szó, ami az iszlám államnak a tevékenységét alapjában meg tudja állítani, vagy visszafigyelni.
A jordán légierő milyen károkat tud okozni az iszlám államnak Szíriában? F-16-osokkal támadtak, jelentőse a harci ereje a jordán királyi légierőnek?
Én azt hiszem, hogy igen, és itt alapvetően nyilván arról van szó, hogy egyfelől a különböző hadállásait az iszlám államnak megsemmisítsék, másfelől pedig az utánpótlási vonalát. Ugye ezt tudni kell, hogy iszlám állam nagyon komoly gazdasági tevékenységet is folytat. Ennek része az útdíjbeszedéstől kezdve az olajcsempészeten keresztül nagyon sok minden más, és már a elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban végrehajtott bombázások jelentős károkat okoztak ebben a tevékenységben. Tehát nem pusztán csak arról van szó, hogy a haderejét gyengíteni az iszlám államnak, hanem beágyazottságát és gazdasági bázisát is valamilyen módon gyengíteni. Azt hiszem, hogy itt a jordán haderőnek az aktívabb részvétele ebben az komoly eredményt jelent minden szempontból.
A szíriai vezetés hogy fogadja a jordán légierő akcióit?
A szíriai vezetésnek a viszony eléggé sajátságos az iszlám államhoz is, indulunk ki ebből, tehát azért, mert hogy Szíria bizonyos szempontból nem bánja azt, hogy ott van az iszlám állam, azért, mert nyugat felé egy olyanfajta választási lehetőséget próbál az Assad rezsim kínálni, vagy még mindig jobb az Assad rezsim, mint az iszlám állam. Tehát eleve ambivalensabb, viszont jól lehet, nyilvánvalóan az iszlám állam az ellenségének számít, tehát nem érdekelt abban, hogy tartósan az iszlám állam fönnmaradjon, de abban sem érdekelt jelen pillanatban legalábbis, hogy nagyon rövid távon belül az iszlám állam felszámolásra kerüljön. Azt hiszem, hogy ezt egyébként nem kell tartani, de ez a helyzet is jelzi az iszlám állam körüli állapotoknak a rendkívüli összetettségét.
Rostoványi Zsolt közel-kelet szakértőt hallották. Könyv jelent meg Angliában Károly Velszi hercegről. A már megjelenése előtt nagy vitát kiváltó elemzői életrajz szerzője azt állítja, hogy II. Erzsébet királynő aggodalommal néz a trónöröklés elé, mert a hercegnek sok hibája van. Sárközi Mátyás tudósít Londonból.
A királynő abszolút bizalmat táplál Károly trónörökös képességei iránt. Szivárogtatta ki az udvar, az áprilisban 89. születésnapját ünneplő uralkodó kommentáriát azzal az új életrajzi könyvvel kapcsolatban, amelyben a szerző, Catherine Mayer, újságíró, felveti II. Erzsébet, tart attól, hogy a fia trónra kerülve olyan uralkodói stílust vezet be, ami káros lehet a monarchia számára. Hagyomány, hogy maga a koronás fő soha nem válaszol az őt vagy a királyságot érintő kritikus megnyilvánulásokra, de a szükséges, és ebben az esetben úgy látszik II. Erzsébet így látta jónak, a véleményét udvari körök kiszivárogtatják. Catherine Mayer, az amerikai Time magazin munkatársa, azt állítja, hogy több hosszabb beszélgetést folytatott Károly trónörökössel, és az így szerzett benyomásait írta meg. A herceg szóvivője szerint komoly beszélgetésekről szó sem volt. Felkért jogászok is tanulmányozzák a könyvben található állításokat. A királynő álláspontja az, hogy a fia komoly, meggondolt, 66 éves ember egész életében a monarchiát szolgálta, és pontosan tudja, mit vár el tőle Nagy-Britannia népe, ha megörökli a trónt. Károly herceg azt nyilatkozta, hogy uralkodói terveit senki mással nem beszélné meg, mint magával a királynővel. Az különösen nem tetszik neki, hogy Catherine Mayer szerint nincs nagy örömére, hogy idővel trónra kell lépnie, mert ez korlátozza majd a szabadságát. Károly herceg közismert az ifjúságot támogató kezdeményezéseiről, arról, hogy beleszól a város tervezésbe, ha posztmodern épület monstrumok város csúfító terveit látja, farmján kvalitásos és egészséges termékeket állítanak elő, amelyek a boltokban is kaphatók. A nép közé vegyülve mindig közvetlen és barátságos, bár lehet, hogy magánéletében néha talán türelmetlenül szól a beosztottaihoz. Mi magyarok becsüljük, értékeli magyar őseit, házat vett Erdélyben, a rédei grófok földjén, és olykor eljár oda pihenni. Az 1956-os forradalom 50. évfordulóján pedig otthonában, a St. James's palotában rendezett emlékestet a forradalom leverése után Angliába menekült magyarok részvételével. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Fidel Castro él és jól van. Friss fotókat tett közzé a kubai Gamma című napilap a 88 éves egykori vezetőről. Király István Dániel összeállítása.
Son las primeras fotografías de Fidel Castro desde hace seis meses.
A spanyol El Diario Montañés rövid klipben mutatja be a Fidel Castro-ról a kubai média állítása szerint január 23-án készült fotókat. A Gamma című kubai napilap cikke szerint a kubai forradalom 88 éves vezetője múlt hónap végén fogadta a Havannai Egyetem Diákszövetségének elnökét, Randy Perdomo Garciát, akivel az írás alapján azért találkozott, mert a volt államfő 70 esztendővel ezelőtt iratkozott be az egyetem jogi karára. A vizitről fotók készültek, ezeken az látható, hogy az egykori vezető kockásingben és kék melegítőben egy széken ülve figyeli látogatóját, aki elmélyülten magyarázza, csak profilból vagy hátulról fotózott forradalmának. Több képen Fidel Castro egy újságot tart a kezében, vélhetően azért, hogy a fotók készítői bizonyítsák, a felvételek 2015-ből valók. Castro ugyanis több mint egy éve nem mutatkozott nyilvánosan, sőt nyár óta nem tettek közzé róla friss képeket. A hatalmát betegsége miatt 2006-ban öccsére, Raúlra átruházó egykori elnök állapotának súlyosbodásáról a közösségi oldalakon és más fórumokon azután terjedtek el híresztelések, hogy személyesen nem reagált az amerikai-kubai kapcsolatok javulásáról tett decemberi bejelentésekre, és az Egyesült Államokban szabadon engedett kubai ügynökök hazatérésére sem. A Fidel az egyedülálló címmel megjelent írás szerint Castro tele van élettel és remek intellektuális beszélgetést folytatott a nála 3 órán át vendégeskedő egyetemista diákkal. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.